Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Menni Enni című műsorunkat. Folytatjuk a marokkói motoros túraélmény beszámolóját. A marokkóiak életviteléről, barátságosságáról és gasztronómiájáról szól a következő szűk fél óra. Részt vett a túrán Salom Viktor és Hucka István, velük beszélget most Buza Sándor, aki szintén ott volt ezen a motoros utazáson.
Ezen a túrán, ami nem egy átlagos túra volt, alkalmunk volt belepillantani mondjuk 2500-3000 méter magasan élő emberek életébe, többnyire nomádok, vagy ha nem nomádok, akkor irgalmatlan körülmények között élő emberekbe. Az az élmény mindannyiunknak megvan, amikor ott fönt a hegygerincen egy olyan falun mentünk keresztül, amelyiknek az utcája az körülbelül 2 méter széles volt, irgalmatlan nagy kövekkel, minden folytát. Tehát minden folytát mindenhova, és közben pedig a gyerekek rohantak, integettek, és mondták, hogy húzzuk a gázt. Nagyon, nagyon sokkoló élmény tudott lenni.
Igen, gyakorlatilag megérkeztünk egy kicsit sok, az volt az ember érzés, hogy egy kicsit középkori hatású településeken mentünk keresztül. Mindezt egyébként roncsolta az, hogy 23-ban volt egy földrengés is, aminek ugye a nyomait is láttuk ott, és hát ugye ezeken a településeken ez jelentősen látható is volt. Az emberek valóban nomád, félnomád verzióban léteztek, és hát ugye amikor kanyarogtunk, akkor a gyerekek nem is tudtuk, hogy honnan, de hirtelen előkerültek az utcára, és mindenki egy pacsit akart kapni. Némelyikkel sikerült, így majdnem ledobtam magam a motorról, mert olyan ütéseket kaptunk így a készfogásokkal, de az emberek egyébként alapvetően nagyon kedvesek voltak, és folyamatosan reagáltak egyébként, ahol integettünk, köszöntek, visszaköszöntek, tehát mindenki ugye maga módján üdvözölt bennünket, de valóban megélni ezt a hát Marrakesh, eleve egyébként ugye Marokkó sokkal ezer arcú, sokszínű, tehát ez azért jellemző európaiaknak, arabos-arabnak egyébként azt lehet mondani, egy picit európai, de ugye a nagyobb városokat jellemzi ez. A kisebb településeken hát ugye az ember egy időutazáson vett részt, és ott azt nehéz volt megítélni, hogy ezek az emberek tulajdonképpen miből is élnek. Tehát.
Igen, azért ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a mi útunk azért erősen az Atlasz és az Atlasz környékére szorítkozott. Ugye mi egy szűk részét láttuk Marokkónak ennek az útnak a során, és abszolút elkerültük, tehát Marrakeshből kijöve mi egyetlen egy komoly
városban nem jártunk.
Nagyobb településen, jó, természetesen érintettük Várzázátot, ami egy ilyen turisztikai központ, de ugye azért azt nem nevezném egy valódi nagyvárosnak, ugye inkább az egy turisztikai központ.
Igen, hát ugye óhatatlan fölmerült a kérdés bennünk, amikor motoroztunk, mert mindenhol gyerekek voltak, és hogy a nyári szünet van, vagy nincsen nyári szünet, járnak-e ezek a gyerekek iskolába, vagy nem járnak iskolába, és akkor Viktor azt hiszem tetted föl ott a sátorkembe a kérdést a Hassannak.
Hassannak,
hogy van ez a dolog, és akkor ő mondta nagy csodálkozásomra, hogy iskola busz gyűjti be a gyerekeket, és másnap pont találtunk és láttunk egy iskola buszt, ahol persze nem úgy, nem, ezt sem tudom képzelni, hogy tehát mikor indul el az az iskola busz, amelyik összeszedi a gyerekeket ahhoz, hogy mondjuk reggel 8:30-re iskolába menjenek. Meg mikor hozza és hogyan hozza vissza őket, de működik a rendszer.
Bizonyára ezekben mi sose fogunk belelátni, mert tényleg olyan extrém körülményeket láttunk ott, amikor az ember tényleg egy órája megy motorral, tehát nem azért, nem olyan lassan, olyan területen, olyan tájon, hogy semmilyen civilizációval nem volt dolg, és egyszer csak megjelenik az útszélén valaki hátán egy zsákkal. Egyszerűen azon gondolkodsz, hogy honnan jön, meg hogy hova megy, de leginkább, hogy miért. Tehát ezek követhetetlenek a mi agyunk számára, de bizonyos, hogy nekik ott ennek van valami alapja a létüknek, meg a működésüknek. Tehát nagyon-nagyon távol áll a mi európai gondolkodásunktól.
Igen, hát ugye abszolút találkoztunk gyűjtögető, életmódot folytató emberekkel, ugye Munkácsinak a rőzse hordónője sokszor eszembe jutott, itt mondjuk nem rőzsét vittek, bár olyat is láttam, bár az inkább egy csacsival. A csacsin két oldal medence van kiképezve.
Hát az oldaltáskák,
ahogy a két oldal táska fémből, egy ilyen, már mint a két fürdőkát tartószerkezet lenne, és oda pakolnak bele mindent, de a nők pedig tényleg ezek a törékeny 1,40 cm magas nők óriási fű, zöld köteggel a hátukon, valahonnan hozzák, de nem tudtuk, ahol hogy van? Honnan, ahol van. Oda, ők tudják, ahol hogy onnan hozzák. A másik ilyen nagyon fantasztikus élményem, a fiúk mindenhol fociznak. De nincs füves pálya, hanem földön fociznak. Ugye az atlasz színe az eleve ez a terra ezer színébe. Úgy néznek a gyerekek izzadtan, hogy porban fociznak, tehát zombi filmet lehetne forgatni róluk, és láttam egy települést, ott direkt megálltam, ti már egy picit tovább mentetek, ahol a szikla kellős közepébe van...
A lerobbantott szikla.
A lerobbantott szikla kellős közepébe egy futballpálya van kiépítve, nem füves, salakos még, meg gondolom az lehet, de ott van már a két kapu, és egyébként a gyerekek, akik nagyon boldogan Mbappé és Hakim, meg Ronaldo mezekbe, mennek és rúgják a bőrt. És ha már itt tartunk az embereknél, akkor megkerülhetetlen Marokkóból járunk, hogy ne együnk jókat. Jókat ettetek?
A legjobbat.
Hát abszolút, én ugye nyilván a csapat tudja...
Volt fenntartás?
Nem volt abszolút. Nem? Én minden evő vagyok és nagy evő, tehát gyakorlatilag bármikor, bármennyit. És hát itt nyilván, hogyha az ember túljut azon, hogy megáll ez a middle of nowhere, tehát a semmi közepén is. És...
Az első kérdés, hol áll meg?
Igen. Hát ezek a falvak egyébként, ami az egyik felismerés, hogy ezek a falvak sokszor felismerhetetlen, hogy most egy faluban vagy. Tehát, hogy megérkezel házak közé, majd aztán is mész rajtuk, de nyilván a nagyobb településeket arról lehet megismerni, hogy valami füstöl két oldalon, és hát általában így választottunk ugye ebédre megfelelő helyet, hogy ahol füstölnek, ott valószínűleg valami készül. És az a valami készül, az általában ugye kint lógott éppen még a pult fölött, igen furcsán nézett ki, némelyik be volt így fölpakkozva, volt amelyik kevésbé, de mindig nagyszerű ételeket kreáltak ott a maguk is faszin sütődéjékbe, és szerintem nagyon jókat ettünk, és hál' Istennek egyébként, ugye nyilván magyar pálinkával alapoztunk itt horról, és figyeltünk arra, hogy mindig megfelelőképpen kezeljük is magunkat este, erre vonatkozóan, de ugye én úgy emlékszem, hogy senkinek nem volt komolyabb problémája így az út során, ezzel pedig nagyon bevállalósan álltunk meg ezeken a helyeken.
Ja, de fussunk azért ilyen könnyen át itt a gasztronómián, ugye azért egy bármilyen módon, akár az útszélén, akár egy szállodában, vagy egy aubergeben felszolgált ebéd, főétel, az mindig egy salátával indult. Itt is mindig megkaptuk. Tehát ott vágták hirtelen össze,
kis uborka,
paradicsom, mindig rászólták azt a fűszert, kurkumát, igen, talán, vagy a koriander, minden volt benne. Igen. Mindegy, azért megettem, bár én ki nem állhatom ezt a kettőt. És akkor utána jöttek a főételek. A főételeknek két nagy emblematikus csoportja van, a tajin, és a grill.
Igen. Hát én mondanám, hogy szerintem Marokkóban tajin bármit megfőznek. Tajinban bármit megfőznek. Tehát tudnának mákos tésztát csinálni, ezt megcsinálnak.
Akkor mondd el egyszer, hogy néz ki ez a tajin?
Hát a tajin egy agyagedény, aminek fölül kúpos a teteje. Nyilván egy profi pároló eszköz, ami gondolom, hogy alkalmas arra, hogy szénen, tűzben, mindenben működjön.
Azt tudod, hogy miért kúpos a teteje?
Na mondd.
A kavaró eszközt oda teszik rá. Tehát régen úgy volt kiképezve, ezt én is megtanultam még, mikor ilyen tajinnal forgattunk, hogy olyan eszközökkel kavarták, hogy oda pont rá lehetett tenni, az volt a tartó része.
Érdekes, én meg voltam győződve, hogy ezt nem kavarják, tehát ezt egyszer berakják, mint a kukta, hát, hogy a végén kiveszik, megnézik, aztán igen. Lett, ami lett.
Egyébként de... egy pörkölt, a tajinba elkészült ételnek a legjobb...
Abszolút ahhoz hasonlítanám.
Ahhoz hasonlít, egy pörkölt, de milyen
hát
variációkkal.
Értem, de a berber omlett, amit szintén tajinban szervíroznak. Imádtuk amúgy, tehát tényleg jó arra, hogy amúgy erősen fűszereznek minden keleti konyhában, és ezek a fűszerek, ezek az ízek, ezek benne maradnak ugye ebbe a pároló edényben, de nagyon jó ízű dolgok lesznek benne, amennyiben te szereted mondjuk a vastagon korianderezett holmit.
Milyen húsok mennek?
Hát gyakorlatilag ugye birka, marha, csirke, mi ezeket kóstoltuk, talán azt gondolom,
nem kóstoltuk.
Ettük. Igen, illetve ettük, igen.
Kaptuk.
Igen.
Egyébként az abból a szempontból jó volt a leosztás, hogy Pisti, te meg én abszolút birkapártiak lettünk ez alatt az egy hét alatt, tehát mi és azt, ugye, tehát azt úgy hozták ki a birkát, hogy megfogták, levették a borda részét, egy bárdal fölvagdosták, bedobták a grillre, megforgatták 3-4-szer, és akkor mi küzdöttünk azzal, hogy a húst meg a csontot szétválasszuk egymástól, de hát voltak itt csirkés
voltak ilyen köfte
bárdok, köfte jellegűek.
Fasírtnak, vagy valamilyen vagdaltnak mondanánk. Egy biztos, hogy mindennek egy fűszerezése volt.
Íze, kivéve talán a kenyérnek, ugye nekik speciális kenyerük van, ez a lapos kenyeret esznek, és abból viszont sokat, egyszer szembeültem egy helyi bácsikával, aki egy tazsint, egy egyszemélyes tazsint rendelt, és hozzá szerintem kapott 7 kenyeret, ezeken ilyen 30 centi biopizza átmérő kenyerek voltak, az összeset megette. Tehát az biztos, hogy jól lakott tőle, és utána pedig, hát ha inni szeretünk volna, akkor ugye a klasszikus arab világban ott volt a tea, amit szertartásosan kellett kiönteni, mentelevéllel, legalább egy méterre, Viktor, te hát vagy ebben a profi.
Jó magasról aboztatni azt a teát, hogy az ízek ott megforduljanak.
És akkor ez volt édességre, emlékeztek, ami
hát veledettük egyébként... Marrakesbe első nap azokat a baklavákat, amik amúgy baklava jellegű, ilyen mézes, különböző pisztáciás, meg mogyorós tüneményeket, amik szerintem amúgy fantasztikusak voltak, és ütötték a török társait, de utána már, amikor desszertként szolgáltak valamit, akkor jellemzően mindig gyümölcsöt kaptunk.
Igen.
Gyümölcsöt. De utána nem nagyon volt már dolgunk desszertekkel.
Most hirtelen azon gondolkoztam, hogy nekem talán mi volt a legnegatívabb élményem az út során, de aztán rájöttem, hogy mikor itt Marrakest említetted, amikor kimentünk Marrakesbe arra a piacra, amelyik kritikán...
A főtt birka fejet lehet
nem a főtt birka fejek miatt, hanem amelyik kritikán aluli. Tehát ez a bóvli-bóvli hátán minden méteren egy majmot vagy egy kígyót akarnak a válladra tenni, vagy a nyakadba akasztani. Jönnek utána, húzogatják a ruhádat. Tehát ez a tipikus rossz értelembe vett piac volt, Marrakesnek az a része.
Bazár.
A bazár rész, ahol egyébként pedig hát a turisták tömkelege ott volt. Remélem, hogy nagyon sokan azzal az attitűddel jöttek el onnan. Egyébként pedig hát ugye, amikor két éjszakát is töltöttünk Marrakesbe, bent aludtunk a belvárosba, gyönyörű szép utcák, sétáló utcák, kirakatok.
Épülnek,
de mindenhol építkeznek Marokkóban.
Alapvetően egyébként én azt is javasolnám, aki Marokkóba készül, az ne azok alapján, az úti kritikák alapján tervezze meg az ottani időtöltését, amik ugye ezekről a piacokról szólnak, mert valóban tényleg ráragadnak az emberre, és mindent tukmálnak, de hát ilyen van, meg kell keresni az egyéb helyeket is, mert valóban gyönyörű és élhető területek vannak Marokkóba, ahol kedvesek az emberek, ahol beszélgetnek, nyilván előbb-utóbb előkerül valami, amit megpróbálnak eladni, de azért, hogyha az ember jó kezeli, akkor szerintem túl lehet ezen is jutni.
Innen Európából hajlamosak vagyunk egyébként legyinteni akkor, amikor Afrikáról beszélünk, vagy Marokkóról beszélünk, de hát éppen egyik este, Pisti, amikor volt egy kis időnk, és ott múlattuk az időt, azért elővetti egy ilyen ismertetőt, és nagyon érdekes dolgokat mondtál Marokkóról.
Igen, hát motorozás közben is egyébként sokszor fölmerült az, amikor ugye Viktor említette, hogy mi egy bizonyos területet jártunk be, és hát ott valóban ugye mást láttunk, mint ahogy Marokkónak egyébként az ezer arcából máshol láttunk volna. Gazdaság vonatkozásában Marokkó nagyon erőteljes gazdasággal bír. Ugye ugyancsak a területünk az 1/5-én termel zöldséget, meg gyümölcsöket, de gyakorlatilag azzal elég jól ellátja Európát. Illetve ami nagyon érdekes volt számomra, hogy ezt egyetem gondoltam volna azok alapján, a benyomások alapján, hogy az autó iparban Afrika első számú országa, tehát megelőzi Dél-Afrikát is egyébként az autógyártásban, 700 000 darab körül adnak el éves szinten. Tehát ez valóban, tehát az iparra, mondjuk az egyébként inkább Casablanca-ra koncentrálódik, mert nagyságrendileg ugye ott a fele ott megy el.
Bocsánat, csak az autókra zárójelbe. Minden sportot üztem belőle, minden 10 autóból 6 Dacia volt, vagy Renault.
Igen, hát a Renault,
hát a francia hatás, a francia és a Peugeot, igen. De a Dacia az vitte a prémet, igen, tehát mindenhol Dacia volt.
Abszolút. Ami érdekes, hogy motorról például igazából jót nem nagyon láttunk, tehát így
a Decker nevű, Decker, ilyen magaskerekű robogó
voltak. Ez a háromkerekes.
Igen, de ez a nagykerekű volt, és egyébként pedig váltós, megnéztem. És láttam Docker kereskedést is, ott álltak a vadi frissen. Igen.
Szóval így gazdasági vonatkozásban egyébként nagyon erősek, és mondjuk, hogyha még jobban kitekintünk, ugye az autóipar, hogyha már beszéltünk, ők is elkezdték ugye az elektromos autó irányába történni, csak nekik van foszfátjuk, mert ugye a világ meghatározó foszfát termelői, illetve exportőrei, tehát így nagyságrendileg ott, ahol mi jártunk, onnan ezt így elképzelni azért elég nehéz volt.
Nagyon. Tehát tényleg, tehát az ember így végül is ugye úgy jutottunk el ehhez a gondolatig, hogy napokig morfondíroztunk, hogy úristen, miből élnek ezek az emberek, és akkor Pisti egy kicsit belekutakodott itt a tudományos háttérbe, amikor felhomályosított minket mindenről, amit itt az előbb is elmondott.
Zárszó jön lassan. Mit kaptatok ettől a túrától? Illetőleg egy picit tovább is lököm a dolgot, hogy ha ajánljátok, akkor kinek és miért ajánljátok, hogy egy ilyen Marokkót mindenképpen meg kell csinálni, mert meg lehet, hiszen itt vagyunk, tehát túléltük, nagy odafigyeléssel, de meg lehet csinálni.
Meg lehet csinálni, de mindenféleképpen kell hozzá egy olyan ember, mint a Viktor, aki ezt így megtervezte, tehát ez, és összerakta, mert így teljes biztonságot tudtunk végigvenni. Én külön élveztem egyébként, hogy nem volt olyan túravezető, aki ott a helyi speciális turista butításokat elvégezte volna rajtunk.
Kenyai táncosokat nem kellett megnéznünk Marokkóban.
Ez a bátran lépjünk ki a komfortzónából, mert az sincsen távol, ahova kiléptünk egyébként, és óriási élményeket hoz. Tehát ez a befogadhatatlanság ennek az élménynek, ez éppen nála még mindig itt van.
Nyilván mondhatjuk, hogy mindenkinek ajánljuk, mert mindenki meg fogja találni azt, ami számára szimpatikus abból, hogy ezer arcú Marokkó, abból mindenkinek lesz egy-két olyan arca, ami tetszeni fog. Nagyon kalandos és nagyon élménydús mindenkinek a beszámolója, akivel én az utunk előtt erről beszéltem, tehát nem tudott senki nekem úgy lehangolóan nyilatkozni, hogy ne spanolna minket egyre jobban-jobban az utazásra föl. Én azt mondom, hogy mindenki keresse meg azt, amit itt látni szeretne meg, de ha valamit ajánlhatok, hogy ha utazik Marokkóba, álljon meg az útszélén, az igyon egy kávét,
tényleg,
ahol két napig nem mertünk, de utána folyamatosan mindenhol.
Alig vártuk.
De milyenek voltak ezek a kávézók, ha leírnád ezt a kávézót? Többen is belefutottunk.
Igen, tehát azért meg kell szerezni a tapasztalatot. Első nap nem tudtuk mi, az második nap nem mertünk megállni. Egy olyan útszélén, bármely útszélén lévő autó, egy kétszemélyes kis pick-up, bármi lehet, ez egy Citroen kacsa, vagy mit tudom én, ilyen lepukkant őskövületek állnak az útszélén, aminek a hátuljába be van telepítve egy nagyon-nagyon komoly eszpresszógép, tehát konkrétan majdnem, hogy egy karos eszpresszógép.
Hát az professzionális. Professzionális ez, igen, olasz gépek voltak.
És tényleg hát azért mindenki tudja, hogy a szállásokon reggelire azért extra rossz kávékat lehet kapni, ez bárhol igaz, nagyjából majdnem a világon. Hát,
tudták mentával bolondítani.
Igen, sajátságos volt.
Csodálatosan rossz kávék, de ezek az útszélén, amikor így mondtad, hogy te egy presszót kérsz, és olyan presszót kaptam, miatt Olaszországban nem, akkor tényleg a mi motoros szemléletünk, hogy időnként meg kell állni, és keressük azokat a pontokat, amiket időre, hogy azért most már jó lenne egy kis pihenőt tartani, hát ezek fantasztikusak voltak, de valószínűleg autóval, vagy turistabusszal, vagy mindennel élvezhetők, imádtuk.
Egy gondolatot, hogyha még lehet, hogy tehát, ha valaki Marokkóba tervez, akkor ne prekoncepcióval, hanem koncepcióval bírjon hozzá, akkor jár jól.
És hogy is hívták, ez a nüsz-nüsz, vagy mi volt ez?
Nusz-nusz.
Az volt a teljes igen, verzió? Igen, de hát kapucsinót is rittyentelt a srác.
Bármit
is. És hozzá pedig aztán ettük az édességeket.
Salom Viktorral és Hucka Istvánnal, a marokkói motoros túra résztvevőivel Buza Sándor beszélgetett. Pici szünetet tartunk, meghallgatjuk a híreket, utána pedig már könyvet ajánlunk, maradjanak.